Kedves hallgatóink, Idő triptihon címmel látott napvilágot az a kötet, amely a Tolcsván élő Sárospatakon a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában, valamint a Tokaj Hegyalja Egyetemen oktató Stark István festő és grafikus művész 40 évnyi művészi tevékenységét foglalja össze. A könyvet az egyetem dísztermében mutatták be, a következő percekben Stark Istvánnal beszélgetek.
Hogyan szembesül az ember, amikor, hát ugye minden nap dolgozik, valamit alkot és belemerül, de egyszer csak így egy ilyen könyv szembesíti vele, hogy mennyi mindent csinált már. Milyen érzés volt ezzel szembenézni?
Hát a kérdés nagyon jó, mert amikor egy ilyen könyvet elkezdünk szerkeszteni, akkor az történik, hogy akiről szól a könyv, az önmagát is elkezdik kutatni, mert 40 évre visszamenni, és innentől memória szerint előszedni, hát az nehéz ügy. Szóval ez egy nagy munka volt, több mint egy évig tartott. És hát igen, tele van olyan dolgokkal, amelyeket így az ember úgy tudna, hát így röviden összefoglalni, hogy megismeri saját magát egy teljesen más aspektusból, mert ugye 62-t írok már, és amikor ez a könyv elkezdett íródni, pontosabban elkezdtük szerkeszteni, akkor még csak 60 voltam, mely nem az ember egy teljesen más szempontból lát mindent, szert fiatal korát.
Ugye a könyv az gyakorlatilag a művészetet több stációra osztja. Ezek hogyan építkeztek egymásra? Tehát elváltak egymástól ezek az időszakok, korszakok, vagy kifejezési formák, vagy mentek ezek egymás mellett?
Nagyon jó a kérdés, mert mind a két válasz igaz. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket időnként újra előveszek, és újra gondolom, és újra folytatom. Ugyanakkor a könyv címe nem véletlenül időtriptihon. Ez azt jelenti, hogy három nagy képre osztja a művészettörténész azt, amit én az elmúlt 40 évben csináltam, és ez a könyvből per természetesen, aki kézbe veszi, kiderül, hogy első részben az arról szól, hogy fiatal koromban, a egyetemi évek alatt, meg közvetlenül utána miket csináltam és hogyan, tehát figurális sorozatokat csináltam. Fontos megjegyeznem, hogy nagyon szerettem figurális témában gondolkodni, de aztán jött egy érdekes váltás, ami abból fakadt, hogy kerestem egy olyan alapozást, formát, amelyel a színek sokkal élénkebbek, mint amit így a legjobb alapozás típusokkal is el lehet érni. Ez pedig egy teljesen véletlen találkozáson volt az üveggyöngyel, amely mikroméretű üveggyöngy, ami azt jelenti, hogy most így, hát rövidre fogva annyi, hogy mikroméretű üveggyöngyöt keverek az alapozásba, ez természetesen visszaveri a fényt, és természetesen a pigmentek, amelyek erre a rétegre kerülnek, ezek a befogadó számára, a külső szemlélődő számára olyanok, mintha a kép belülről világítana. És ez, amikor én ezt az egész dolgot tapasztaltam, és akkor ez elindított egy olyan folyamatot, amit hát nagyon, most írom ezt, végülis ezt elkezdtem megfogalmazni, leírni, hogy mit is jelent ez, tehát gyakorlatilag fizika törvényszerűségei, amelyek itt mozgatnak mindent, a tükröződések, a gömbfelületről való visszatükröződés, miután mikroméretű gyöngyről van szó, szabad szemmel nem látható, csak az ember csak azt látja, hogy valahogy olyan irizáló a felület, és hát, hogy nagyon rövid legyek, és talán szemléletes, ha megfestek ilyen alapozáson egy pohár vizet, akkor úgy kell festeni, mint az akvarellel, hogy visszahagyom a felületen a megfestetten részt, és az lesz a fehér. Viszont ez esetben nem fehér lesz, hanem mondjuk így időzőjebb, hogy fényfehér, tehát olyan erővel világít a csillogás a pohár vízben, mint maga a fényforrás. Magyarul nem fehér fénnyel festem meg a csillogást, mint évszázadokon keresztül a festő, hanem felhasznál magát a fényt, és a fény verődik vissza. Talán elég szemléletes az, amit mondok. Ez a második korszak, ami aztán elkezdett búrjánzani, és hozta egymás után azokat a színdinamikai játékokat, és elvezetett a teljesen absztrakt világba. Hát mondjuk így, azért még én ezt idézőjelben is kell, hogy tegyem, annyira nem absztraktnak. Mindig azt mondják rólam, hogy azt, aki absztrakt, és én magam is elhiszem, de hát a hullámok, amelyekről szól ez az időszak, a hullámok természete és ennek a vizsgálata, az egyrészt egy filozófikus megközelítés, mert a hullám, az ugye az életünkben is vannak hullámok, völgyek, kedvünkben is vannak hullámok és csúcsok, vagy a telefonon kapott információ a hullámok által érkezik hozzánk, és a többi, és a többi. Tehát ennek egy nagyon sok rétű és sokféle megközelítése létezik, de a fény is egy elektromágneses hullámzás, ugye? Szóval, hogyha ezt elkezdjük vizsgálgatni, akkor rájövünk arra, hogy bizony itt egy olyan korszellem jelenik meg, amely már a tudomány és a művészet kapcsolatát jelzi. Hát egy kicsit szerénytelen vagyok most, de valóban arról van szó, hogy nagyon sok tudományos kutatás kellett, meg néhány fizikussal beszéltem arról, hogy tükröződések során milyen dolgokra lehet számítani, és számomra is izgalmas, érdekes tapasztalatokat írhattam le. Ez tehát a második korszak, a triptihon második lapja. A harmadik lap pedig az az esemény, amelyik jelenleg váratlanul ért mindenkit, a családomban, engem, magamat is, hogy hát hirtelen egy kórházban találtam magam, ahol egy elhalaszthatatlan szívműtéten kellett részt vennem, és mint a mellékelt ábra mutatja, nagyon jó vagyok, köszönöm szépen, tehát nincs semmi gond, de viszont amikor az ember a halál mesdjéjén jár, mert megjártam ezt a mesdjét, és megcsapott a szele, és éreztem, hogy húha, az itt azért nem sok kellett hozzá, akkor az ember egy kicsit úgy átértékeli a dolgokat, amelyek így eddig történtek. És abban a pillanatban éreztem, hogy nekem itt most ez a téma. És mindent, ami addig csináltam, félretettem, és egyfajta, még mai napig is keresem rá a szavakat, hogy hogyan tudnám megfogalmazni azt a fajta mantrázást, amelyet mondjuk ilyen 200 rajzon keresztül, most már festményeken keresztül, filmeken keresztül. A mantrázás az azt jelenti, hogy majdnem mindig ugyanaz a téma, szív, szív, szív. Tehát rajzokon mindig különböző szívdobbanásokat ábrázolok, különböző érzeteit annak az helyzetnek, amikor az ember, megint mondom, megjárja ezt a mesdjét, kimondani szörnyű, hogy halálnak hívják ezt. És most már ez a fajta gondolatsort is elkezdtem azokkal az eszközökkel, amit egyébként korábban a képzőművészetben is mindig alkalmaztam, hogy kiérlelni, és az érlelés során eljutottam most oda, hogy már nem szíveket ábrázolok, hanem azt az érzékeny érhálózatot, amely igazából az embert, mint biostruktúrát jellemzi. És most erről is elkezdtem írni, mert hogy hamarosan már elkezdtem szerkeszteni itt fejben, de hamarosan szerkeztem azt a könyvet, ami ebben a témában íródik. Merem remélni, hogy azok a támogatások, amelyeket én erre ígéretben kaptam, meg fognak érkezni, mert azért egy ilyen könyv kiadása, hát bizony nem kis anyagi teher mondjuk egy személy számára, és úgy tűnik egyébként, hogy ez meg lesz, és most ezen dolgozom, de most ez a helyzet, hogy most így vannak olyan kiállítások, ahol esetleg újra egy néhány olyan képet is fogok készíteni, ahol azt az alapozást használom, ugyanis a rajzoknál nyilván nem használom ezt a fajta alapozást, mint az előbb már említettem.
Még egy nagyon érdekes kérdés van szerintem, amit egyébként, hogyha a könyvbe belelapoz az ember, látja is, hogy ugye egy művésznek megvannak a saját kifejező eszközei. Mondjuk ön nagyon sokat használ, tehát többfélét. Úgy, ahogy figyelhettük az iménti válaszában, legalább hármat, négyet említett ezek közül, de kettő, ami szerintem egyrészt gyökeresen ellentétes egymással, mégis egy emberben tud közöset alkotni. Az egyik az a természetközeliség, a másik pedig a digitális kifejezési eszköz. Ez a kettő hogy jön össze?
Ma már annyiféle eszköz van arra, hogy kifejezzek valamit. Én azt gondolom, ha Leonardo da Vinci kezébe lett volna egy számítógép, ő is csinált volna elektrográfiákat, olyan rajzokat, amik ezen keresztül készülnek, és nyilván használta volna a tudományos munkájában is. Ami a másik oldalát a kérdésnek érinti, tehát, hogy a természettel milyen kapcsolatom van, az meg azt gondolom, hogy egyáltalán nem idegen attól, hogy valaki egy számítógépben görnyed a hátán, és esetleg mondjuk órákon keresztül készített valamilyen, így mondjuk ezt, hogy elektrográfia Bohár András óta, 45 évesen ment el a híres esztéta, aki ezt a terminológiát kitalálta. De muszáj említenem a nevét, mert ha elektrográfiáról beszélünk, akkor őt nem lehet kihagyni, szóval ez nagyon fontos dolog. De én azt gondolom még egyszer, hogy a természet és a természetművészet is, gondolom arra akart a kérdés utalni, hogy itt ebben a dologban is egy elég komoly, hogy mondjam, munkát tettem le az elmúlt 20 év alatt, ugyanis több mint 20 éves most már lassan, 25 éves a Tolcsvai művésztelep, amely kifejezetten természetművészettel foglalkozik. És nagyon központi téma az ökológia. Az a dolog, ami ma már szinte süt az a kérdés, mikor azt mondjuk, hogy globális felmelegedés hatása, stb. Ezt a képzőművészet azt gondolom nem kerülheti meg. És nem érzem azt, abszolút nem érzem azt, hogy ez a két dolog dolog egy művész alkotó munkájában ne férne meg, sőt, hát most, ha már arról van szó, hogy hányféle, hát hadd mondjuk így pestélyesen szóval, hogy fényezze magam, mert nem csak festek, rajzolok, és természetművészettel foglalkozom, meg elektrográfiával, hanem filmeket is készítek, performance-okat csinálunk Felugosi Lacával, mert hogy itt lakik ugye Sárospatakon, ezt talán mindenki tudja, és hát ővel egy elég szoros kapcsolatom van, egy sok éves közös alkotó munka is köthető hozzá. Hát miután egy kiváló mester van, kitől tanulnom, mint ahogyan, és ezt is szeretem így elmondani, és talán méltatlanul keveset beszélek arról, hogy én még a főiskola előtt, mielőtt én a képzőművészeti főiskolára kerültem, egy olyan szerencsés ember voltam, hogy együtt dolgozhattam Bürc Ádámmal, Hinz Gyulával, Bercsai Jenővel, akik olyan művészi attitűdre tanítottak, és egy olyan alázatra, amelyből azóta is élek. És ez nagyon jó elmondani, hogy jó mestereim voltak, azon kívül, hogy a Képzőművészeti Egyetemen, vagy főiskolának, mindegy, most már egyetem, főiskolának idején nagyon kiváló mestereim voltak.
Kedves hallgatóink, Idő Triptihon címmel látott napvilágot az a kötet, amely a Tolcsván élő Sárospatakon oktató Stark István festő és grafikus művész 40 évnyi művészi tevékenységét foglalja össze. A könyvet a Tokaj-hegyalja Egyetem dísztermében mutatták be, az előző percekben a sokoldalú művésszel beszélgettem.